Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás megrendezéséért felelős kormánybiztos. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. A vadászati az világos. Mitől természeti?
Köszönöm szépen először is a lehetőséget. Attól természeti, hogy elkerülhetetlen, hogy a természetről beszéljünk, akkor, amikor a vadászatról beszélünk, és valójában ebben, ha egy kicsit lehet így fogalmazni, egy kis történetisége ennek a dolognak, hiszen az 1971-es rendkívüli sikerű vadászati világkiállítás valójában már akkor is vadászati és természeti világkiállítás volt, hiszen a vadászatról, ahogy mondtam, nem lehet a természet nélkül beszélni, és az emberi létről sem lehet anélkül beszélni, hogy a vadászat kérdését valamilyen formában ne hoznánk szóba, az pedig a természettel, megint csak az ember természeti létével is összefügg. A 71-es kiállításnak is egyébként a mottója az volt, hogy a természet védelme az önmagunk védelme. Tulajdonképpen a mi szlogenünk az Egy a természettel, ennek, ha úgy tetszik, a 21. század elején megfogalmazott új verziója. 50 év telt el, a tartalomban vagy a közelítésben azon szakmai szervezetek, azon professzionális vadászok, vagy egyszerűen csak vadászengedéllyel rendelkezők számára sosem volt kérdés, hogy a természetben való lét és a vadászat kérdése elválaszthatatlan egymástól. Az emberi lét meghatározó eleme és nélkülözhetetlen eleme az emberi lét kezdete óta. Ha nem lenne vadászat, nem lenne emberiség. Azt is mondhatnánk, hogy a vadászat képessége, az ahhoz kapcsolódó újítások, technikai, technológiai és intellektuális újítások rendkívül sokat tettek azért, hogy az a civilizáció, amelyben ma élünk, létrejöjjön.
Ez a hozzáállás, ez egyébként a vadászoknál általános. Vannak olyan országok itt Európában is, ahol gyakorlatilag alig van már vad, mert levadáztak mindent.
A helyzet annál bonyolultabb, mindenki azt gondolja, hogy a vadászok abban érdekeltek, hogy kiirtsák a vadállományt, de ez egy óriási tévedés.
Rövidtávú gondolkodásra vallana.
Inkább fordítva van ez, tehát amikor majd ebben a rendkívül komplex rendezvénysorozatban, amit összeállítottunk, ezekről a kérdésekről számtalan formában beszélünk, azt gondolom, erre vissza fogunk még úgy is térni a beszélgetésben. Az egyik legfontosabb annak a tudatosítása, hogy ez egy közkeletű tévedés, amit ön is kvázi kérdésként fogalmazott meg, hogy azért kevés a vad mondjuk Nyugat-Európában, mert a vadászok kiirtották őket. Ez nem igaz. Azért kevés a vad, mert a környezetgazdálkodásban előtérbe kerültek, vagy most már túlnyomó részben olyan szempontok vannak, amelyek nem teszik lehetővé egyébként, hogy fenntartható, egészséges és létszámában is szükséges mennyiségű vadállomány legyen ezekben.
Mire gondolsz, hatalmas mezőgazdasági
területekre? Például a hatalmas mezőgazdasági területekre, a monokultúrás művelésre, az erdők idézőjelben kilúgozására, hiszen ha csak egy dolgot most mondhatnék, a legújabb egyébként az Unió által, mármint hogy a bizottság által előterjesztett erdő stratégia is gyakorlatilag olyan irányba vinni ezt a kérdést el, aminek a végén nem egy fenntartható és egészséges állatállomány, vadállatállomány van, hanem pont az ellenkezője, minimálisra csökkentett, vagy minimális kárt okozzon az erdőkben. Szóval a mi üzenetünk pont a fordítottja, ahhoz, hogy az ökológiai értelemben is értelmezhető, a számszerűségében és minőségében megfelelő vadállomány legyen, nem csak Európában, hanem a világ bármely más részén, az a típusú vadászati tevékenység, ami Magyarországon egyébként példaértékűen van jogi, eljárási, kulturális értelemben is szabályozva, az garanciákat ad. És nem ellenkezőleg, nem annak a garancia, hogy eltüntetjük a vadállatokat. Amikor arról beszélünk, hogy miért írtanak ki vadállományokat a világ különböző részein, ott bizony az orvadászatról kell beszélni, ez egy egészen más történet. Ez Afrikában egyébként talán a legpenetránsabb és leginkább kézzelfogható, de ott is elindult az a folyamat, amely révén és amelynek a végén a jogilag tisztázott körülmények között, tehát legálisan ellenőrzött körülmények között, szigorúan ellenőrzött körülmények között folytatott vadászat a kulcsa annak, hogy akár veszélyeztetett fajok is fent tudjanak maradni. Dél-Afrikában, Namíbiában, más afrikai országokban számtalan példát tudunk erre mondani.
Mekkora piac a vadászat globálisan? Hogy lehet ezt leírni?
Nehéz kérdést tett fel, mert valójában önmagában a vadászati piac megbecsülése még Magyarországon sem egyszerű. Részben azért, mert talán a statisztikai hivatal sem tart külön így ilyen típusú adatokat számon. Tehát, hogyha elkezdjük ezeket összegyűjteni mondjuk az állami vadásztársaságoktól, az állami erdőgazdaságoktól, amelyek a vadásztatásban és a vadászati kultúrában is meghatározóak, vagy az 1500 vadászatra jogosultól, akkor össze lehet ezt gyűjteni. De önmagában nem is csak az az érdekes, hogy mondjuk trófeában, van trófeavadászat is, ugye, tehát a mi jó minőségi vadállományban lehet trófeáért vadászni, ami nem azt jelenti, hogy ez valami kvótán felüli kilövés, hanem annak az egyébként szükségszerűen évente elejtendő vadállománynak egy része trófeás vadként kerül elejtésre, vagy éppen a húsáért vadászott állatok esetében is nem ez az elsődleges bevételi forrás, hanem a kapcsolódó szolgáltatások, szállásigénybevétel, turisztika legalább ilyen jelentőségű. Ezt még Magyarországon sem lehet pontosan megmondani, az az igazság, hogy még mi is ott tartunk, hogy azt gondoljuk, hogy majd a vadászati világkeretes végre lehetőséget ad nekünk arra, hogy talán rendszerében is egy új közelítést adjunk. Sok 10 milliárdos piacról beszélünk összességében.
Hogyha a vadásztársaságok mondjuk bérvadásztatásból származó bevételeit összeírjuk, hozzáadjuk a szálláshely bevételét, akkor nem jön ki valami elég konkrét szám?
Egyszerűnek tűnik, csak még egyszer ehhez statisztikai eljárások kellenek. Én most erre azt tudom mondani, hogy ahogy egyébként a turisztikában az online, illetve az elektronikus nyilvántartási rendszer, aminek alapvetően statisztikai okai, illetve céljai vannak, ezt elkezdte felgöngyölíteni, talán három éve működik ez a rendszer Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez a vadásztatásban, vagy a vadászturizmusban is szükséges lehet. De ha lehet mondani nekem van egy kedvenc dél-afrikai példám. Ugye Dél-Afrika nem feltétlenül politikai, hanem pont a vadállomány, illetve a vadgazdálkodás szempontjából évszázadok, nagyjából két évszázad alatt, de különös tekintettel a 20. század közepének teljesen felelőtlen és ellenőrizetlen emberi beavatkozásának következtében annak a szélére került, hogy vadfajok tucatjai tűntek el, vagy voltak annak a határon, hogy eltűnjenek egyébként a vadgazdálkodásból és az élőhelyekről. És ezt a folyamatot úgy sikerült megállítani, hogy ott akár több száz ezer hektáros idézőben vadas kertekben ezt a vadászati formát, illetve az ellenőrzött vadászatot elkezdték művelni, illetve űzni. És ott én jártam most már több mint 2,5 évvel ezelőtt, még a pandémia előtt, nem csak kapcsolatfelvétel, hanem szakmai eszmecsere céljában, és ott azt mondták, hogy egy kontraszt például azzal kapcsolatban, hogy melyik éri meg jobban turistákat vinni mondjuk a Szerengetibe, és fotózásra bírni őket, hogy lássák, hogy mi történik ott, vagy éppen vadásztatásból bevételt szerezni, több mint 10-szeres a szorzó. Egy átlagos vadász, aki Dél-Afrikában vadászni megy, nagyjából 30 ezer dollárnyi, illetve eurónyi összeget hagyott egy darab vadász, arról nem beszélve, hogyha nem egyedül utazik, illetve utána turistáskodik, ez ennél több. Miközben egy átlagos turista az maximum 3 ezer, de inkább 1000 dollár körül. Tehát nagyságrendi különbségek vannak bevétel szempontjából is, és például az afrikai közegben a trófeavadászatból befolyó összeg az a garanciája annak, hogy egészséges és fenntartható módon legyen ott állatvédelem és állatgazdálkodás, és egyúttal bevétel a helyi gazdaság számára. Namíbiában több mint a fele az ország GDP-jének egyébként a vadászatból származik, és egyúttal a helyi közösségek számára is, hiszen a trófea mellett a vad húsának elfogyasztásával az egyébként mély szegénységben élő közösségeknek is tudnak segíteni. Tehát egy rendkívül komplex kérdésről van szó, ami a világ különböző részein különbözőképpen néz ki, az észak-amerikai modell ettől teljesen eltérő, ahol ugye a vadászathoz való jog egy alapvető fegyverviselés joga is, tehát máshogy állnak ehhez hozzá. A mi célunk pont az egyébként itt a 20 nap alatt, hogy ezeket a különböző, ha lehet így fogalmazni, modelleket és gyakorlatokat elhozzuk Budapestre. Majdnem 100 országból lesznek itt egyébként résztvevők a különböző konferenciákon, 6 nemzetközi konferencia lesz, vesznek részt azokon a kerekasztal beszélgetéseken, amit mi úgy neveztünk el, hogy World Conservation Forum, tehát a vad élőhely, illetve vad megőrzés fóruma, ami nem egy új szervezet, hanem inkább egy színpad, amin mindenki elmondhatja a véleményét. Tehát 100 ország képviselői, majdnem 50 kiállító országunk van, aki hozza a saját tapasztalatait, és itt lesz minden valamire való és mértékadó vadászati és vadvédelmi szervezet a világ minden tájáról, akik különböző fórumokon szintén el tudják egymásnak mondani, és meg tudják osztani egymással ezeket a tapasztalatokat. Elmúlt az a világ, amikor azt tudjuk mondani, hogy mondjuk Európa mondja meg a világ többi részének, hogy hogyan kell vadgazdálkodást folytatni, vagy mit jelent a vadászat. Picit megfordultak a trendek, mindenki tudja a saját régiójában, Afrikában, Afrika különböző régióiban, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában vagy Ázsiában, hogy mik az ottani kihívások, mik az ottani körülmények, és mi azért hívtuk őket, azt várjuk tőlük, hogy mondják el ezeket a tapasztalatokat, segítsenek összevetni őket, mindenki tanulhat a másiktól, esetleg vegyenek példát arról, hogy az Európában használt modellek például a legális és szigorúan szabályozott vadászat kedvező hatásai hogyan jelennek meg gazdasági és társadalmi szinten, és hogy keletkezzen egy olyan narratíva, ahogy szoktuk mondani, egy olyan formája ezen tartalma kifejezésének, ami a világ minden részén érthető. Hisz bár ugyanarról a dologról és kérdésről beszélünk, sokszor egymás mellett beszélnek ezek a szervezetek el, és ezért a hatékonysága is csökken az ő hangjuknak, illetve annak azoknak a mondásoknak, amelyek a világ különböző részein vannak.
Európában országszintű vadászati szabályozások vannak, vagy európai szintű vadászati szabályozások? Vagy megy, amerre tud menni, nincs útlevele?
Nincs, bár az elharapózó kerítések, amelyek ugye a mezőgazdaságban megjelentek, nem tesznek jót például ennek. Ez is egy ilyen témája lesz, mondjuk a magyar kiállításnak. Igen, de ez részben önbecsapások, tehát ezzel kapcsolatban is rengeteg tapasztalat van, amit ő nem mint egyébként például az autópályák, gyorsforgalmi utak kapcsán megépített vadfölüljárók, vagy éppen alagutak kérdése is pont egy jó példa. Ott az elmúlt hónapok, évek tapasztalata az, hogy inkább az alagutakat használják szívesebben, mint ezeket az egyébként sokkal drágább fölüljárókat. Tehát például ezekből is érdemes tanulni. Számtalan olyan tényleg abszolút részletekbe menő kis kérdésről lehet beszélni, ami aztán hosszú, közép és hosszú távon egyébként a mondjuk az magyarországi vagy az európai vadállomány minősége és fenntarthatósága szempontjából fontos. Nekem az egyik kedvenc ilyen példám, hogy ahol betiltották a vadászatot, például abból az attitűdből kiindulva, amelyet sok radikális zöld szervezet oszt, miszerint a vadászat rossz, ilyen példa Kenya, pont az ellenkezője történt, mint amit el akartak érni. Mivel megfosztották a helyi közösségeket a bevételtől, és mondjuk az ottani mezőgazdaságban okozott kárt értelemszerűen a helyi lakosok a saját eszközeikkel oldották meg, tehát az orvazászattal agyon lőtték az állatokat, de pont az ellenkezője történt, mint amit gondoltak, hogy majd több lesz a vad. Ahogy mostanában szoktunk fogalmazni, és azt gondolom, hogy ez a zsinór mértékét adja magának a kiállításnak, illetve az ottani beszélgetéseknek is, a természettel kettő dolog történhet, ami a szélsőséges rosszat jelenti. Az egyik az, amikor az ember teljesen maga alá akarja hajtani, és kvázi elpusztítja azt a környezeti keretet, amiben él. Azokat a környezeti adottságokat nem veszi figyelembe, amelyben létezik, beleértve az orvadászatot, illetve a szükség által hozott vadállomány kiirtást. A másik pedig az, ha magára hagyjuk ezeket a területeket. Hiszen olyan méretű és olyan minőségű az emberi jelenlét gyakorlatilag a bolygó egészén, hogy ma már emberi felelősség nélkül arról beszélni, hogy fenntartható környezeti kereteket, állapotokat tudunk létrehozni, gyakorlatilag lehetetlen. Ha magára hagyunk egy területet, erre egyébként még Magyarországon is van példa, akkor nem biztos, hogy az történik, amit szerettünk volna. Hiszen az önszabályozó képessége a természetnek már a helyi értelemben nagy részt egyébként pont az emberi beavatkozás miatt nincs meg. Tehát az ember legfontosabb feladata, és mi az emberi felelősség irányából közelítjük egyébként filozófiáját és mondandóját tekintve a kiállítás tartalmát, hogy az emberi felelősségnek ebben is meg kell jelennie. Ahogy erre korábban utaltam, az ellenőrzött, szabályozott, de egyébként létező vadászati tevékenység, vadgazdálkodás elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy fenntartható természetgazdálkodás legyen. De
van az embernek elég tapasztalata és tudása ahhoz, hogy fenntartható természetgazdálkodást tudjon csinálni? A vizek példáján szoktuk látni, hogy időnként teljesen ellentétes, a szándékkal ellentétes eredmények jönnek ki, amikor mondjuk egy tó vagy egy folyó életébe az ember beavatkozik, pedig ott is úgy kezdi el, hogy erről már elég sokat tud.
Vannak ilyen tapasztalatok, bár én magam azt gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat nem lehet lezárni. Tehát olyan nincs, hogy az embernek van egy olyan véges tudása, amelyből most már tudja a megoldást. Ilyen kísérletek a 70-es, 80-as, 90-es években, sőt a 2000-es évek elején is voltak, sőt ma is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy szélsőséges vélemény megfogalmazni, hagyni kell a természetet, egy természet egy szegletét úgy működni, ahogy valaha működött organikusan. Ma ez nincs. Az emberi tapasztalatok viszont gyűlnek. És én azt gondolom, hogy pont az a lényeg, hogy olyan módszereket kell kialakítani, amelyek évről évre ráveszik az embert arra, hogy fölülvizsgálja a tapasztalatait, és úgy avatkozzon be, vagy úgy változtassa meg a beavatkozás eszközrendszerét és lehetőségeit, hogy az hatékony legyen. Bár lehet, hogy ebből lesz némi ellentmondás, de mondjuk egy példát. Itt van például a hód kérdés Magyarországon. A hód visszatelepítése, illetve annak megengedés, hogy visszatelepüljön, az egy pillanatnyilag jó ötletnek látszott. Ma már a Kisalföldön, de számos más területén is egyébként az országnak a hód olyan méretű fa kárt okoz, rágja szét a fákat és dönti be a patakokba vizekbe.
Gátat épít, ilyen a természete.
Ilyen a természete, és azzal, hogy védett és gyakorlatilag érinthetetlen, azzal ma már szinte megoldhatatlan problémákat jelent a helyi embereknek egyébként. Hallgatni kell a helyi emberek tapasztalatára. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell húdnak lenni a vizekben, hanem az állomány szabályozás bármilyen furcsán is fájóan hangozzék, az bizony ezekben az esetekben is valószínűleg kívánatos. Nem is mennék bele most itt a farkas vagy a medve kérdésébe.
Vagy a halgazdálkodásban, a vadmadarak.
Így van, vagy a vadmadarak kérdésébe. Ugye itt van a halastavak
megeszik gyakorlatilag.
Réme, így van. Tehát ott millió-millió ilyen kérdés vetődik fel, és egy dolog biztos, hogy doktriner álláspontból ezeket nem lehet megoldani. Tehát sem a szélsőséges állatvédő, sem pedig a másik oldal, ami szeretné ezeket teljes mértékben, ezeket az állatokat, állatfajtákat, fajokat eltüntetni, nem fogadható el. Ebben bizony emberi beavatkozásra van szükség, és ennek az elsődleges eszköze egyébként a vadászat.
Finom hangolásra a vadászat alkalmas? Tehát meg tudja mondani a vadászat, hogy pontosan hány egyeddel kell dolgozni?
Picit visszatérve még arra, amit az előbb kérdezett, a válaszom az lesz, hogy igen, hiszen például a magyar vadászati rendszer, ugye beszéltem arra, hogy 1500 vadászatra jogosult van, nevezzük úgy, vadásztársaság létezik. Amikor ezek a társaságok megalakultak, ugye 20 évre kapják meg a vadászati jogot a földtulajdonosok jóvoltából, ezeknek a társaságoknak vadgazdálkodási tervet kell készíteni a hatóságok segítségével, illetve előírására. Ez persze mindig inkább becslés lesz, mert pontosan megszámolni egy adott terület vadállományát pont a vándorlások, meg a rejtőzés miatt gyakorlatilag lehetetlen. Zárójelben jegyzem meg, de ebben is óriási fejlődés van, mert például a drónok megjelenésével, vagy akár a műholdas terület felmérésekkel egyre precízebben tudunk becsülni. De pont egy ilyen állománybecslés, annak a képessége egyébként, hogy tudjuk, hogy hozzávetőlegesen hány vad él egy adott területen, az segít abban, hogy be lehessen állítani azt a szintet, amely elfogadható, illetve kívánatos a vadállomány minősége, a fenntarthatóság az ökológiai szempontok alapján, de egyúttal ne legyen túl sok ahhoz, hogy a mezőgazdasági kultúrákban ne keletkezzen olyan mennyiségű kár, ami kezelhetetlenné teszi. Viszontalva még a beszélgetés legelejére, tehát amikor bevételekről és költségekről beszélünk, nagyon keveset beszélünk arról egyébként, hogy például a vadászati tevékenységre miért van szükség abból a szempontból, hogy mennyi vadkárt előzünk meg vele. Tehát a mezőgazdasági kultúrákban okozott vadkárról, azt hiszem, hogy a földtulajdonosok és a mezőgazdasággal foglalkozók nagyon sokat tudnának beszélni.
Hogy lehet
ott
előre
is 10
kiszámolni?
Milliárdokban mérhető egyébként ez.
Hogy lehet kiszámolni azt, hogy egy korrekt vadászattal mennyi vadkárt lehet megelőzni? Mert a kár az olyan, amit akkor látunk, amikor bekövetkezik. Előre azt mondani, hogy ezt megelőzöm, ahhoz tudni kéne, hogy hány vad fog bemenni a búzatáblába, hát vagy a kukoricába.
Éppen tapasztalati alapon. Tehát pontosan erről ez a lényeg, amiről az előbb beszéltünk, hogy az évről évre gyűlő tapasztalatok, amit ma már segítenek azok az új technológiák, amelyek a nyilvántartásban, adott esetben ezeknek a statisztikai adatoknak az összevetésében jelennek meg, az pontosan segít abban egyébként, hogy lehet tudni, hogy egy szarvas rudli mekkora kárt fog okozni egy kukoricában, vagy éppen egy pentésben, amikor csak áttrappol rajta, vagy éppen amikor beköltöznek a vaddisznók a kukoricásba, így aratás előtt. Erre vannak most már módszerek. Tehát egy vadkár szakértő, az pontosan tudni fogja egyébként négyzetméterre megbecsülve, megnézi az okozott kárt, ebből levetíti egyébként a valószínűsíthető kárt magára a földterület egészére. Ezek a tapasztalatok évről évre gyűlnek. Tehát egy vadászati hatóság által meghatározott tervet pont úgy lehet egyébként jól előkészíteni, hogy ezeket a tapasztalatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, és nem mellesleg ez a vadásztársaságok életét is segíti egyébként, hiszen fel tudnak lépni a mondjuk elszaporodó vaddisznóállománnyal szemben, vagy éppen a szarvasokkal szemben, hogyha kell, és megpróbálják, és illetve rosszul is fogalmazok, hiszen nem megpróbálják, hanem folyamatosan egyensúlyban tartják egyébként a vadállományt minőségi és számszerűségi szempontból, illetve a kultúrákban okozott kár elviselhetőségét.
Hogyan illik egy vadászati és természeti világkiállítás a magyar országimásban, meg a turisztikában? Az előző 71-esnél ezekről a fogalmakról még nem nagyon beszéltünk. Országimás nem létezett, turisztika meg nem nagyon volt, mert zártak voltak a határok.
Igen, és azt gondolom, hogy ez egy jogos kérdés, meg tulajdonképpen talán innen is érdemes leginkább közelíteni magát a világkiállítást. Tehát a 71-esre, tehát az 50 évvel ezelőttire gondolunk vissza, az egy 3 hónapig tartó rendkívül sikeres rendezvény volt, több mint 2 millió látogatóval. De egyúttal az egyébként az 56-os forradalmat leverő és a 60-as években konszolidáló Kádár rendszernek egy sajátos nyitási kísérlete, sikeres nyitási
egy
kísérlete
volt. Jöhettek haza emigránsok. akiket aztán jól megfigyeltek itt.
Igen, természetesen, tehát ezt nem szabad elfelejteni. Ugyanakkor, ahogy utaltam arra, hogy mi volt a jelmondata magának a kiállításnak, az egy dolog természetes, és én azt gondolom, hogy itt az elmúlt hónapokban erről beszéltünk, vagy éppen azokkal az alkotásokkal, például a Kittenberger Kámáról, vagy Fekete Istvánról szóló filmekkel ezt is elővesszük, bár politizálni pont nem akartunk a világkiállítás kapcsán, hogy a 71-es világkiállítás abban is segített, hogy a tulajdonképpen a vidékre elűzött, vagy oda menekült arisztokrácia, a világháború, illetve a kommunista hatalomátvétel előtti Magyarország meghatározó tagjai és tudása, az részben a vadászati kultúrában találta meg a menedékét.
Széchenyi Zsigmond.
Például Széchenyi Zsigmond.
Aki fűtő volt, és mindenki grófeltársnak
szólította. Fekete István is ide tartozott, és hát még számtalan sok száz emberről beszélünk tulajdonképpen. És ennek a vadászati kultúrának, ennek a hagyománynak a minőségét mutatja, nem csak azért, mert nem a 19. századik, hanem gyakorlatilag a középkori, meg a magyar eredetmondát tekintve a honfoglalásig nyúlik vissza a vadászat szervesültsége a magyar kulturális közegben, de az a tudás és tapasztalat, ami felhalmozódott, az bizony sikeresen élte túl a kommunista időszakot is, elsősorban egyébként nagy állami erdőgazdaságukban munkát kapott, és oda elrejtőző, vagy elrejtett emberek és tudás révén. Úgyhogy a 71-es világkiállításnak természetesen ezeket a politikai vetületeit nem szabad sem elhallgatni, sem elfelejteni, de számunkra sokkal fontosabb, hogy volt valamiféle értékmentés is, mert részben a felismerés akkor is megvolt, hogy a természettel való együttélésben, ha a természetet védjük, akkor önmagunkat védjük. Másrészt pedig az ott megfogalmazott szakmai célok, azok egyébként ma is élnek, például a vadföldek rendszere, hogy egy ilyen példát mondjak. És természetesen mi is ebből indultunk ki, hogy egyrészt, hogy teszik, van egy országimás szerepe, tehát a rendszerváltoztatás óta eltelt időszakban rengeteg olyan kiállítást, eseményt próbáltunk idehozni, ez különösen igaz az elmúlt 12 évre, gondoljunk itt a vizes világbajnokságra, gondoljunk arra, hogy hogyan tesszük egyre látványosabbá, nagyobb szabásúvá például az augusztus 20-ai ünnepségeket azzal a szándékkal, hogy Szent István napok néven egy új keret jöjjön létre. A világkiállítás alapkoncepciójának vagy ötletének 16-os megfogalmazásakor, és a Károlyi József által egyébként letett alapoknál is már megvolt ez a szempont, és mi tulajdonképpen azzal szembesültünk, és nem is tudtuk kikerülni, hogy értelemszerűen, amikor egy vadgazdálkodásról, vadászatról és egyúttal fenntarthatóságról szóló expót hozunk létre, nem mellesleg a Párizsi Világkiállítások Irodájának a segítségével és támogatásával, akkor elkerülhetetlenül ezek a imázs és presztízs szempontok is fontos szerepet játszanak. Hát önmagában a vállalkozás nagyságrendje ilyen, hiszen éppen Gancer Gáborral minap beszéltünk erről, hogy nem csak túlzásként, hanem tényként állapítható meg, hogy a megújított Hung Expo, amelyet ugye 55 milliárd forintból újítottak meg, és zárójelben jegyzem meg, mindig hozzácsapják a költségét a világkiállításhoz, bár semmi köze nem volt sem a világkiállítási programirodának, sem a kivitelezőknek magához a projekthez, hiszen nem azért újult meg a Hung Expo, mert világkiállítást rendezünk, hanem azért, mert Budapesten a következő években, évtizedekben egy világszínvonalú rendezvényhelyszínen több, évente több száz rendezvényt szeretnénk rendezni.
Jó, nyilván nem bontják több vissza a Hung Expo-t, hogyha régi a világkiállítás.
Ugye a Hung Expo értelemszerűen kapcsolták, hiszen gyakorlatilag 71 előtt a részben a világkiállítás céljaira, vagy akkor azzal avatták, inkább így mondanám, egy Közép-Európa akkor létrejövő egyik kiállítás helyszínét. Summa summarum, maga a Hung Expo megújítása is azt a célt szolgálja, hogy Magyarország az elmúlt években elindult folyamatnak megfelelően egyre több világszínvonalú rendezvényt tudjon Budapestre, Magyarországra hozni, és ezek között volt egyébként ugye az Eukarisztia, az Eukarisztikus Kongresszus, hiszen az A csarnokban egy héten keresztül zajlottak olyan megbeszélések, konferenciák, a kongresszus egy része, ami már így is több tízezer embert vitt be oda. És hát az egyik fő próbája tulajdonképpen a múlt héten frissiben átadott 75 ezer négyzetméteres kiállítótérnek. Mi lehetne jobb főpróbája, mint egy olyan világkiállítás, ami gyakorlatilag az egész 75 ezer négyzetmétert fogja használni. És visszatérve, amit elkezdtem mondani arra, soha senki nem használta még 20 napig egyfolytában a 75 ezer négyzetméterét a Hung Expo-nak. Soha nem volt még ilyen méretű rendezvény sem a Hung Expo-n az elmúlt több mint 50 éves történetében. És soha nem rendezett senki ilyen komplex kiállítás, mint a miénk lesz. 6 olyan állandó kiállítási csarnok, amelyben különböző aspektusait lehet majd megfigyelni magának a vadászatnak, a vadgazdálkodásnak, a vadászathoz való kulturális, művészeti, ökológiai közelítéseknek. És azt is elmondhatjuk, hogy ilyen logisztikát sem kellett még talán soha mögé tenni. Tehát azt mondhatom, hogy talán ebben a pillanatban is még több, nem is százan, inkább ezren dolgoznak azon, hogy az utolsó simításokat elvégezik a kiállító terekben található tárgyakon, a bemutató tereken, különös tekintettel a nemzetközi csarnokra. Tehát egy logisztikájában is rekord ízű dologról beszélünk, ami a következő szempontból jó. Mi magyarok képesek vagyunk egy ilyet megszervezni.
Jó, de tehát... van egy nehezítő körülmény, mert járvány van, viszont ugye oda nem kell védettségi igazolvány. Benne van a logisztikai szervezésben az elérhető legnagyobb biztonság elve.
Természetesen, de hát erre külön figyelünk. Ugye az, amikor például augusztus 20-át, vagy éppen az eukarisztikus kongresszust mentesítettük a korlátozásoktól, az valójában a létező számok, tendenciák, a fertőzés helyzete, vagy éppen jelenlegi állapota alapján hozható legjobb döntés volt, hiszen mindenki számára a legkönnyebben hozzáférhetővé próbáljuk tenni magát a kiállítást. Ez szerintem egy emberi tényező, ami, hogyha valaki kim volt mondjuk augusztus 20-án, vagy részt vett a kongresszuson, akkor pontosan tudhatja, hogy egészen más így, mint hogyha egyébként hatékonyságában megkérdőjelezhető, mondom, mondjuk nyílt területen is maszkokat viselt volna.
A kiállítás akkor van, hogyha be lehet menni.
Így van, és hát a számok nem is mutatták azt egyik után sem egyébként, hogy okozott volna problémát, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként a takarításban, a kiállítás elhelyezkedésének, koncepciójának a kialakításában ne lettünk volna figyelemmel arra, hogy létezik, vagy velünk van egy világjárvány, amire oda kell figyelni. A beléptetésnél, az orvosi készültségnél, az egész felkészülésben ez az egyik eleme annak a munkának, ami egyébként a szervezéshez tartozik. Ugyanúgy egyébként, mint a állami nemzeti rendezvényeknél, illetve az eukarisztiánál van egy operatív törzsünk, amely persze itt nem kell napi szinten ülésezzen, de minden nap megvannak azok a kapcsolattartók, illetve azok a szakemberek, akik a kell perceken belül be tudnak avatkozni. Ez a pandémia szempontjából nem valószínű, és mi úgy gondoljuk, hogy nem lesz rá szükség. A lebonyolítás szempontjából pedig ott a helyszínen minden ilyen képesség és feltétel adott. Visszatérve a mondandó lényegére, én azt gondolom, hogy Magyarország, minden magyar ember, különös tekintettel Budapestre egyébként, ahova a turisták érkezni fognak, azzal gazdagodik, ha bebizonyítjuk, hogy ilyen rendezvényeket képesek vagyunk megszervezni. És akkor a korábban említett tartalmakról, a szakmai, ökológiai és egyéb szempontokról még nem is beszéltünk.
Mit fogunk látni, ha kimegyünk, és kit vigyünk magunkkal? Nagymama, gyerek, jöhet?
Kezdjük szépen sorjában. Összeszámoltuk, összességében a rendezvény sorozat közel 1500 programelemmel működik, bármilyen meglepő legyen. Tehát amikor a komplexitásról beszéltünk, akkor a felvezető programok, a kutyás, kulturális és egyéb programok, a vidéki helyszínek kínálata és a Hung Expo teljes területének használtak elő a kínálat 1500 programelemet ad ki. Ez önmagában egy meghökkentő szám, tehát érdemes benne picit valóban rendet vágni. De kezdjük talán onnan, hogy kiket várunk. Én azt gondolom, hogy 0-tól 99-ig. A legfontosabb szempontunk az volt, hogy miközben a kiállításnak természetesen a vadászati, vadgazdálkodási, természetvédelmi tudás és tudomány minden kérdésének, illetve tartalmának meg kell, hogy feleljen, tehát nem lehet benne hiba. Kezdettől fogva azt tartottuk szem előtt, hogy a laikusok számára is élvezhető legyen. Arról tudok beszámolni, hogy az én meglátásom és tudásom alapján, már pedig azt gondolom, hogy ha valaki hivatott és látja a folyamat egészét, ezt tudjuk teljesíteni. A Hung Expo-n talán beszéljünk most erről, hiszen a vidéki helyszínek egy kicsit szétfeszítenék itt a lehetőséget, de érdemes megemlíteni, hogy a keszthelyi hagyományos helyszínünk, ahol évtizedek óta létezik egy vadászati kiállítás, évente több százezer ember fogad, különös tekintettel gyerekekre és családokra, akik nagyon élvezik egyébként az ottani preparátumokat, az élőhely bemutatókat és azt a kiállítói teret, amelyben ember, tehát gyakorlatilag érintés közelbe kerülhetnek azzal, amit talán a hétköznapokban vagy egyébként nem nagyon láthatnak. A 60-i Vadászati Múzeum ugye az Országos Magyar Vadászkamara székhelyeként és kiállításként régóta ismert, és Vásárosnaményban egyébként vasárnap nyílik egy új magánkezdeményezésre indult, de abszolút a régióban és a helyszínen is a turisztikai és családi programok szempontjából is kiemelkedő helyszínként. És hát a Hung Expo egész területe, ahogy említettem, 75 ezer négyzetméteren kínálunk majd kiállításokat, ami nem egy kereskedelmi kiállításként kell elképzelni. Tehát nem egy nagy fehovát rendezünk. Uh-huh. Ezt elmondtuk már korábban is. Nem is volt ez a cél. Pedig a fehova is lesz.
Iszonyú népszerű.
Igen, a fehova is rendkívül népszerű, hiszen 60 ezer ember általában kiszokott menni egy hosszú hétvégén csak ezt meglátogatni, de nem egy nagy fehovát rendezünk. Fehova is lesz, az első teljes értékű hétvégén, azaz a következő hétvégén.
Ez a fegyverhorgászvadász világkiállítás.
Hát arra is nagy tisztelettel várjuk azokat, akik ez iránt érdeklődnek, de alapvetően múzeumszerű kiállításokban gondolkodtunk, aminek az a célja, hogy egy keresztmetszetét adja a 21. század elején annak az emberi tudásnak és annak a közelítésnek, amit itt Magyarországon mi vallunk, illetve az A csarnok esetében, ami a nemzetközi csarnok lesz, annak a nemzetközi vagy országtudásnak, amely ide érkezik Magyarországra. Gyönyörűen halad egyébként az A csarnok építése, különböző közelítések vannak, az egyes országok standjai teljesen különbözőképpen fognak kinézni, és én azt gondolom, hogy ott is önmagában a kiállító térben megtekinthető látványelemek, ahogy a kiállítás kivitelezése megtörtént, önmagában egy látványosság, a tartalmak pedig önmagukért fognak beszélni, különös tekintettel arra, hogy több száz programelemmel ebben az alcsarnokban gyakorlatilag minden nap több órán keresztül lesznek többnyire egyébként angolul, de részben magyarul 60-40% arányban olyan szakmai beszélgetések, amelyeken az Észak-Amerikai, az Egyesült Államokban lévő Fish and Wildlife Agency vezetőjétől a pakisztáni küldöttségig, vagy éppen Kuwaittól Dél-Afrikáig lesznek megszólalók és hozzájárulók a beszélgetésekhez. Ez önmagában egy érdekesség szerintem a szakma, de akár a laikusok számára is. És talán menjünk végig a csarnokokon, hiszen érdemes megemlíteni azt, hogy a 6 állandó csarnokkal indulunk, ez azt jelenti, hogy 6 csarnokban állandó kiállítás lesz, 2-ben a B és E csarnokokban pedig a kereskedelmi kiállításaink, amelyek váltakozó tartalmat adnak, az egyik a már említett Fehova, és az októberi utolsó hétvégén, ami a kiállítás időszakára esik, akkor pedig egy Omékot is rendezünk, ami egy ugye Magyarország és Közép-Európa talán legnagyobb élelmiszeripari és mezőgazdasági kiállítása, különös tekintettel most egyébként vadgazdálkodási és vadászati szempontokra. A H csarnok nevéhez, illetve betűjelzésének megfelelően lesz a Magyar Központi Kiállításnak a csarnoka. Én arról tudok beszámolni, itt egy picit hümmögve is, hogy rendkívül látványosnak ígérkezik. Ugye úgy döntöttünk, hogy minden csarnoknak idézőjelben egy kurátora lesz, hiszen olyan szakmai tartalmakra, olyan tudásra vagy tapasztalatra volt szükség, aminek a megépítéséhez kell olyan ember, aki csinált már hasonlót. Ilyen méretekben még ők sem csinálták, de a H-csarnoknak a kurátora El Simon László, aki a kultúra szervezésben részben mint kulturális államtitkár, most pedig egyébként legújabban a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként, ráadásul egy olyan feladatot végez, ami a magyar kulturális hagyományok folytatásának majd biztosítéka lehet, egy olyan múzeumi integrációt, újragondolást, ami megjelenik egyébként a csarnokban is. A H-csarnok, a Magyar Központi Kiállítás az elmúlt 1000 év magyar vadászat történetének egy rendkívül izgalmas közelítése. Embereken, évszázadokon, tárgyakon keresztül látható lesz a Szeúzó kincse, egy része a Nagyszent Miklósi aranykincs integrálva ebbe a kiállításba, és számtalan más olyan képzőművészeti elem, ami kiegészíti egyébként magát a magyar vadászati kultúrát, ami, ahogy erre már utaltunk a beszélgetés korábbi szakaszában, elválaszthatatlan a magyar eredettörténettől és a magyarság elmúlt 1000 évétől, úgyhogy számomra az egyik legizgalmasabb csarnok, bár igazából nem lenne igazságos, ha válogatnék, az kimondottan egy ilyen képzőművészeti ihletésű vadászattörténeti kiállítás a H-csarnokban.
De hogy lehet visszamenni az írott emlékek előtti korszakra, az eredet mondáikig? Tehát amit erről a kultúrában
tudunk. A mondavilágban, ugye ehhez mérten készült el például a Kerekesbennek az a zenéje, amit a rádiók azért most játszanak, és azt gondolom, hogy az a kis imásfilm, ami a világkiállítás imásfilmét is jelenti, egy referencia arra, hogy a szarvas motivumán, a csodaszarvas motivumán keresztül hogyan vált kezdetektől fogva a vadászat, a vadászathoz való viszony az emberi, ezen belül a magyar vadászati, illetve kulturális létnek a meghatározó elemévé. Számomra nagyon fontos, és azt gondolom egyedülálló az, ami a D-csarnokban történik, ahol ugye egy több ezer négyzetméterekről beszélünk csarnokonként, tehát a léptéket tekintve olyan méretű kiállításokról beszélünk, amelyeket egyébként kiállítási körülmények között sem láthatott sehol ember még. A D-csarnok lesz a vizes élőhelyeket, a Kárpát-medencei vizes élőhelyeket bemutató csarnokunk 1 millió liter akváriummal.
De akkor abban élő állat van.
Ebben élő halakkal és vízi élőlényekkel. Tegnap érkeztek meg egyébként a vizák a Duna-deltából.
Mekkorák? Mert a vizák azok
irdatlanok szoktak. Több is van benne, a lehető legnagyobbat is elhoztuk. És Koródi Olivér, kurátor, aki egyébként a Tiszatavi Ökocentrumnak a szakmai igazgatója, tehát Poroszlón ő hozta létre, ők építették meg azt az akvárium rendszert, illetve bemutató helyet, ahol több százezer, sőt közel 1 millió ember megfordul egyébként évente látogatóként. Ő kapta azt a megbízást és lehetőséget, hogy ezt a vizes csarnokot kialakítsa. Azt tudom mondani, hogy egészen elképesztően izgalmas, amit ott bemutatnak. Nem csak a történetiség, illetve a földrajzi értelemben áttekintett Kárpát-medence miatt, hanem azért is, mert képesek voltunk, egyébként június vége, július eleje óta zajlik az építés, csak a léptékekhez és a szervezéshez tartozik, hogy a kiállítás megnyitása előtt gyakorlatilag 2,5 hónappal el kellett kezdeni megépíteni azokat a berendezéseket, azokat az akváriumokat, amelyek befogadják ezeket az élőlényeket. Ez egy rendkívül látványos eleme lesz magának a kiállításnak, és ha valahol, szerintem a gyerekek ezt nagyon fogják élvezni.
De el fogják hinni, hogy egy akkora hal, mint a víz, ami 2 méteres, az 50-60 évvel ezelőtt még felúszott ide a vízafogóig?
Pont erre, ezt a célt szolgálja maga a kiállítótér, hiszen be fogjuk mutatni az emberi tevékenység pozitív és negatív következményeit, különös tekintettel a vizes élőhelyekre, hiszen Magyarország esetében a vizek különös erővel és fontossággal bírnak. Részben azért, mert gyakorlatilag a vizeink szinte egészen kívülre érkezik a Kárpát-medencébe, tehát az érkező és a távozó víz minősége, a vízmegtartó képesség, a vizek egészsége, az gyakorlatilag minden magyar ember egészségének a zálogát is jelenti. Ha egy kicsit tovább mehetünk, a vadászat az nem lehetséges anélkül, hogy bemutatnánk a hagyományos vadászati módokat, tehát lesz a, úgy tetszik, a vadászat szorosabb értelemébe vett szakmai, technológiai tudásához kapcsolódó bemutat, ez az F-csarnokban kap majd helyet. Németh Balázs kurátor, aki az előtöltősök vezetőjeként, előtöltős fegyverek vezetőjeként, vagy éppen egyetemi oktatóként is ismert lehet, egy rendkívül izgalmas kiállítást hozott létre, amelyben egyfajta piac térről különböző korokba ellátogatva vehetünk részt különböző vadászati tevékenységekben, ismerhetjük meg, hogy az adott korban hogyan vadásztak, milyen eszközökkel, és hát ehhez kapcsolódnak az F-csarnokhoz majd azok a bemutatók, lovas, íjász, solymász, kutyás bemutatók, amelyek bepillantást engednek részben a vadászat technikájába, technológiájába, részben pedig azt teszik lehetővé, hogy én azt gondolom, megint csak a családok számára, a gyerekek számára ez rendkívül izgalmas, hogy megismerkedjenek azokkal az állatokkal, azokkal az eljárásokkal, amelyek a hétköznapokban is használatosak voltak régen, de tulajdonképpen mind a mai napig.
De bocsánat, van még hagyományos vadászat a napi gyakorlatban? Van. Mondjuk egy előtöltőssel elindulni, vagy egy íjjal elindulni vadászni, az egy más élmény, mint hogyha az ember golyós vagy sörétes fegyverrel megy.
Így van, aki vadászik, az pontosan tudja egyébként, hogy mennyire más minőségét és élményét szolgálja, vagy hozza ez. Mind a kettő legálisan létezik, és nagyon komoly hagyományápoló, ha úgy tetszik, civil szervezetek vannak mögötte, elképesztő mélységi tudással, és ha lehet így fogalmazni, szenvedéllyel, hiszen a vadászat szenvedélye az általában a vadászok között létező, és ez a szenvedély egészen elképesztő hozzáállás, szakmai tudást eredményez, érdemes lesz kilátogatni és végighallgatni. A G-csarnok talán a másik nagyon látványos, a vadászok számára egyfajta kis szentélyként szolgáló kiállítás fog befogadni, hiszen itt kap helyet a trófeaszemle. Ez egészen meghökkentő új formátumot találtunk ki, erről lehetett néhány képet látni, de hát több ezer trófeát fogunk kiállítani, ami azok számára, akik nem szeretik a vadászatot, még taszító is lehet, de azok, akik láttak már ilyet, tudni fogják, hogy egyrészt a trófeavadászat az egy szükséges, illetve mind jövedelmezőségét, mind a gazdasági szükségszerűségét, illetően egy kívánatos dolog. Másrészt pedig, aki szereti ezt a világot, azok számára rendkívül látványos lesz. Itt Magyarország és Európa, illetve a világ nagy trófeáit lehet megtekinteni olyan formátumban, amire másként még nem volt lehetőség, és ez a csarnok egyébként ad helyet majd a taxidermia kiállításnak, illetve a versenynek, hiszen ahogy most mi beszélgetünk, zajlik a preparátorok versenye. Ugye a preparátorság egy egészen elképesztő elhivatottságot és tudást igénylő, én művészetnek nevezem, művészeti tevékenység. Olyan preparátumokat tudnak készíteni ma már, halaktól a madarakon keresztül a trófeás nagyvadakig, amelyek egészen élethűen őrzik meg és állítanak emléket egyébként az elejtett vadnak, illetve tudják bemutatni az adott vad viselkedését, élőhelyeit. Amerre jár az ember a világban, számtalan helyen találkozhat vadászati kiállításokkal, az ott elkészített és bemutatott állatok többnyire preparátorok keze alól kerülnek ki.
És itt ennek mennek
saját,
is
a sajátos művészeti képződménye, tehát alkotások. Igen, és ugye hát ezeket a trófeákat nagyon érdekes volt önmagában összegyűjteni, hiszen
múzeumokban dolgoznak van, preparátorok.
Itt is talán érdemes megint megköszönni a tájegységi fővadászoknak, tehát a vadászati hatósághoz, illetve a minisztériumhoz tartozó, azon szervezethez tartozó embereknek a segítségét, akik az ország különböző régióiból, illetve azoknak, akik a világ különböző régióiban elküldték azt a segítséget, amit ehhez adtak, egy elképesztő logisztikai szervezést kívánt az, hogy a Zempléntől az Őrségig, vagy éppen a Kisalföldtől a Délalföldig összegyűjtsük ezeket a legérdekesebb és legértékesebb trófeákat. Itt mindenki meg fogja találni, a vadászok főleg maguk számára azt az élményt, amire itt vágyik. Ha már itt az agancsnál tartottunk, hogy ez egyik nagy látványosságunk, ami részben művészeti, részben a természet, illetve a természet körforgásának organikusságára utal, az Szőke Gábor Miklós azon alkotása, ami tulajdonképpen a szimbolikus bejárata lesz magának a világkiállításnak. A bőgő bika fejet ábrázoló 10 tonna szarvas agancsból, hullajtott szarvas agancsból, és kb. 10-15 tonna acélszerkezetből álló installáció, az egy olyan elképesztően érdekes, és most már a végső állapotában én láttam tegnap, hogy van összeállítva, egészen meghökkentően lenyűgöző alkotás, ami itt a világkiállítás 20 napja alatt, ahogy mondtam, szimbolikus bejárat, de aztán elvisszük Keszthelyre és felállítjuk. Reményeink szerint a következő években, évtizedekben sok tízezer fogják látni. Az ott marad állandó helyén, így van. Egy olyan installáció, aminek a dimenzióit érdemes elmondani, hiszen 15-16 méter magas, több mint 20 méter terpesztésű szélességű a szarvasagancsot illetően, és az előbb a súlyát már mondtam, tehát itt egy 25 tonnás, összességében 25 tonnás alkotásról beszélünk, aminek a koncepcióját, a művészeti kivitelezését is önmagában bravúr volt elvégezni, de egyúttal utalunk arra, amit sokan nem tudnak egyébként, hogy a szarvasfajták, a gím, a dám, illetve az őz, minden évben elhullatja az agancsát. Ezt egyébként ez önmagában egy valószínűleg több milliárdos üzlet, hiszen ezeket össze kell gyűjteni, ebből bútorok, berendezési tárgyak, ruházati kellékek, vagy éppen egyébként gyógyászati kellékek.
De nem gyűjthető össze, akár ki még mielőtt félreértés lenne belőle.
Ez természetesen ez egy szigorúan szabályozott, hiszen az elhullatott trófea is az adott vadásztársaságot, illetve az államot illeti, tehát csak engedély birtokában gyűjthető, és hát nagyon köszönjük egyébként azt, hogy az állami erdőgazdaságok a felét, tehát 5 tonnányit ők adtak, a másik felét, és talán ez a legérdekesebb, pedig a vadásztársaságok adtak, tehát tulajdonképpen
levették otthon a farról,
mondhatom, nem, mert ugye hullajtott agancsról beszélünk, tehát általában nem a trófeák, tehát nem az elejtett állatok trófeáiról. Az, hogy gyakorlatilag hozzájárultak az ország minden részéről ezek a vadásztársaságok ennek a szobornak a létrejöttéhez, egy sajátos összefogást is tanúsítunk azzal. Ilyen műalkotás ritkán születik, amelyben az ország minden részéről érkező hullajtott agancs.
Tehát elkezdték gyűjteni erre a célra?
Így van, ez hosszú hónapok munkáját jelentette, önmagában is logisztikát jelentve, hogy ez a 10 tonna agancs az ország különböző részeiből összegyűjjön, eljusson a művészhez, aki ebből egy olyan műalkotást hozott létre, ami azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egyedülálló a világon.
Ugye a vadászat az vadűzés meg erdőzúgás, de több erdőzúgás, mondja Széchenyi Zsigmond. Így vadásznak ma?
Én azt gondolom, hogy az etikus vadász, igen, és azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen tévedés azt gondolni, hogy a vadászat lényege az a pillanat, amikor a vad elejtése megtörténik, amikor valaki meghúzza a ravaszt, pendül az íj. Sokkal több munka van a hétköznapokban, ezt tapasztalatból mondhatom, hiszen én is vagyok vadásztársaság tagja, sőt vezetője, hogy milyen vadgazdálkodási, vadmegőrzési feladatot végeznek a vadásztársaságok évközben.
Mit szokta ön is csinálni? Őrzi a telepítendő fácánt, hogy ne vigye el a róka?
Esetünkben, ahol én vadászom, ott például apró vad pont nincs, de ez is hozzátartozik. Tehát ennél sokkal fontosabb az, hogy a már említett, vagy korábban említett vadkár megelőzésben bizony van, amikor éjszakákat kint kell ülni, és hogy ezt hogyan végezzük. De az is hozzátartozik, hogy ínséges időkben, például amikor kevés a víz, mint például ezen a nyáron is voltak aszályos időszakok, akkor hogyan gondoskodnak például az Alföldön az apró vad, illetve mondjuk az őzállomány itatásáról, karbantartásáról, hogyan vesznek részt a hivatásos vadászok, ahol ugye ennek tehát meg van határozva a száma, hogy hány hektáronként mennyi hivatásos vadásznak kell lenni, hogyan vesznek részt a vadállomány egészségének a megőrzésében, juttatnak ki olyan porszerűen, vagy éppen az itatókban használható gyógyszereket, amelyek megakadályozzák a májméteinek az elszaporodását, vagy elterjedését, vagy éppen a vaddisznók esetében a különböző parazitáknak a felvételét. Tehát olyan komplex, és ami talán a lényeg, a hétköznapokban minden nap folytatandó tevékenységről beszélünk, ami igazolja azt az állítást, hogy valójában a természethez legközelebb álló és legközelebb dolgozó ember az a vadászatban résztvevő, hiszen neki napi munkát ad az, hogy a vadállományról gondoskodjon, és egyébként pedig elvégezze azt a szabályozó tevékenységet, amelyek közé, ahogy erről beszéltünk, egyébként a trófeavadászat is tartozik. Talán még egyébként, hogyha picit visszatérhetek a csarnokokhoz, hiszen a C-csarnokról nem beszéltem, ami a Hung Expo megújulásának egyik legizgalmasabb helyszíne, és visszacsatol az előbb említett témához is. A C-csarnokban egy új, tulajdonképpen Közép-Európa legnagyobb kongresszusi központja lőtt létre. Ez fogadja be a konferenciáinkat, de hozzá csatlakozva mi azt gondoltuk, hogy a 21. század elején a vadászathoz hozzátartozik az innováció kérdése is. Tehát bármilyen meghökkentő, olyan technikai, technológiai innovációkat fogunk tudni itt megmutatni a világ különböző részeiről és Magyarországról, amelyek technológiai értelemben hozzájárulnak a fenntarthatósághoz, a hétköznapokban és a gyakorlatban, illetve az elméletben is.
Tehát nem arról van szó, hogy éjjel még jobban látunk.
Nem látunk, mert ez nem sőt, főleg nem, hiszen a vadászat Magyarországon ebben az értelemben szigorúan szabályozott, és természetesen ezeket mindenki be is tartja. De mondok talán egy példát. Egy afrikai terület, illetve több afrikai országban működik egy alapvetően amerikai kezdeményezéssel létrejött olyan startup, aminek a gerincét, illetve amihez a hozzájárásnak a gerincét magyar szakemberek adják, szegediek. Ez egy olyan jelzőrendszer, ami részben az állatokra erősített jeladók, részben pedig a helyszínre, tehát a terepre kitett jeladók segítségével segít jelezni, hogyha valahol úgy dördül el puskalövés, hogy ez nem engedélyezett formában történik. Magyarán orvadászok felderítésére alkalmas. Ez igazi világszenzáció, az ő képviselőik is itt lesznek, és el tudják majd ezt mondani. De ahogy beszéltünk erről, a drónok használatáról, az űrkutatás használatáról egyébként az élőhelyek fenntarthatóságában is lesznek különböző előadások. Tehát mi úgy gondolom, hogy technikai, technológiai értelemben is szinte minden területet bevontunk most a kiállítás szempontjából abba az erőfeszítésbe, hogy a legkülönbözőbb területekről lehessen megérteni, hogy a fenntarthatóság az nem egy egyszerű politikai szlogen és elszántság kérdése, hanem hétköznapi emberi tevékenység, technológiai újítás, és annak a megfelelő, de leginkább felelősségteljes használata egyébként kint a terepen.
Milyen a magyar vadásztársadalom összetétele? A szocializmusban ezt ilyen elvtársi sportnak láttuk, ma úri sportnak látjuk, de én már személyesen láttam olyan társaságot, ahol a társadalom minden szegmense képviseltetve volt benne.
És általában és statisztikailag is azt gondolom, hogy igaz. Ha egy pici politikát lehet ide becsempészni, éppen ezért nem értem a baloldalnak azokat meg a magát függetlennek tekintő sajtónak azokat a megnyilvánulásait, ami emberek tízezreit sérti meg, amikor a vadászatról úgy vagy olyan formában beszél, ami gyilkosoknak, vagy valami avit, úrias dolognak tekinti ezt a dolgot. Közel 70 ezer magyar vadász van, köztük azok a hétköznapokban egyébként a legtöbbet tevékenykedő hivatásos vadászok, akiknek az életét ez jelenti, és van kb. 700 ezer magyar horgász. Tehát itt a családtagokkal együtt 1,5-2 millió olyan emberről beszélünk, akik számára a természettel való együttlét, egy a természettel, ahogy a szlogenünk mondja, az teljesen természetes. Ez nem csak hétvégi, hanem egy hétköznapi, mindennapos élmény. És én azt gondolom, hogy sértegetni őket azzal, hogy butaságokat vagy adott esetben rossz indulatot mondanak a tevékenységükről, az önmagában egy nagy hiba. Tehát amikor 70 ezer magyar vadászról és mondjuk 700 ezer horgászról beszélünk, akkor itt egy olyan felelősségteljes társadalmi csoportról, a társadalom egyébként minden szegmensét leképező társadalmi csoportról, célcsoportról beszélünk, ahol mindenféle ember megtalálható. Természetesen az sem elképzelhetetlen, hogy vannak köztük rosszak vagy gonoszak, de alapvetően az arról tudok beszámolni, hogy az itt vadászati tevékenységet és a hétköznapokban vadfenntartó, környezetvédő tevékenységet végező emberek tudnak a legtöbbet arról, hogy mit jelent a környezet és természetvédelem, és hogyan lehet fenntartható módon a természeti környezetünkkel bánni.
A szabályozás szintjén, a mi szabályozásunk szintjén ezek a feladatok egy irányba mutatnak? Környezet, természetvédelem, vadgazdálkodás, mezőgazdaság, mert a területünk az egy, és ezt mind ugyanazon a területen kell csinálni.
Igen, ugye tekintettel arra, hogy a tevékenységek szabályozásának vagy jogi környezetének az átgondolása alapvetően a mezőgazdasági minisztériumhoz, az agrárminisztériumhoz tartozik. A válasz igen, de még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy hatósági, vagy éppen érdekvédelmi képviseleti szempontból, mondjuk gondoljunk itt a Magyarországos Vadászkamarára, vagy éppen a Védegyletre, ezek a tudás összesítésében és a tevékenységben mindenképpen egy irányba mutatnak. A magyar szabályozási rendszer, a magyar jogszabályrendszer teljesen egyértelműen arra felé mutat, amit a központi témájává tettünk magának a világkiállításnak. Vadászat nélkül, vadgazdálkodás nélkül nincs fenntartható természetgazdálkodás, és én azt gondolom, hogy ez az egy tételmondat bomlik ki a világkiállítás pavilonjaiban, rendezvényeiben, abban majdnem 1500 programelemben, és még a kulturális kínálatunkban is, amit egyébként itt az elmúlt napokban, hetekben, és az előttünk álló 20 napban is, azután is majd figyelemmel kísérhetnek.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az Egye Természettel vadászati és természeti világkiállítás megrendezéséért felelős kormánybiztos volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.